Jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak, ez itt a harmadik hang, a Mária Rádió két hetente jelentkező beszélgetős műsora. A mikrofonnál a két műsorvezető, Vízi Anita és
Smaknár Jákos, jó estét kívánunk.
Velünk szemben pedig mai vendégünk, mai harmadik hangunk, Nezvál Máté, pörkölő mester és kávészakértő.
Jó estét kívánunk. Sziasztok.
Köszönjük, hogy eljöttél. Barista.
Köszönöm a meghívást.
Barista, és igen. Akkor már kérdezzük meg, hogy mi ez a barista pontosan, hogyha már ezzel indították.
Sejtésünk van, de nem tudjuk.
Igen, hát a barista lenne az, aki igazából azokat a munkákat és feladatokat összefogja egy kávézó, étterem, vagy bármilyen ilyen létesítmény életében, ami a kávéval szorosan és annak készítésével függ össze, tehát ez lenne az ő feladata. Úgy, hogy a boroknak ott van a szomelié, a séfeknek ott a, vagy a, bocsánat, az ételeknek ott vannak a séfek, így a kávénak ugye a barista az, aki tradíciósan áll a pult mögött, beállítja a kávékat, kiválasztja ezeket, és a legjobb tudása szerint elkészíti. Ez lenne a barista. És hála jó égnek, most már egyre többen ismerik Magyarországon, tehát azért 10 évvel ezelőtt még nem itt tartottunk, úgyhogy nagyon jól haladunk.
A hallgatók szerintem azt gondolják, hogy nagyon fiatal vagy a hangod alapján, ez most egy kicsit bók is volt, de csak tisztázok azt, hogy te azért dolgoztál barisztaként jó pár évet, igaz?
Ó, bőven, igen, igen. Azért a család révén a pályafutásom már nagyon-nagyon korán kezdődött, tehát ez elmondható, hogy most már azért több mint 10 éve tartok tréningeket különböző országokban, Magyarországon, külföldön is. Ebben a témában is, meg hát már még 12 éves voltam, azt hiszem, akkor egy Sörösekészen állva már egy ilyen gasztrokiállításon készítettem édesapámnak a standján a kávékat, úgyhogy nyilván akkor még ez a barista, mint munkakör, ez még nem is nagyon létezett, de amikor így hazánkban ez kezdett meghonosodni, akkor talán nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy az első között voltam dedikáltan egy helyen úgy alkalmazásban, amikor tényleg csak a kávé volt az én feladatköröm és felelősségi köröm.
Annak de azért mondjuk el, hogy mivel foglalkozott édesapád?
Édesapám kávégép szervizzel és importtal foglalkozott, még így 89-ben zuhant ennek neki, és hát ugye országos szinten csinálta a szervizt, és ugye ezért ugye ilyen kiállításokra is rendszeresen standal.
De muszáj beleszólni, tehát a kávégép nem az az otthoni kotyogós, hanem
nem,
az,
nem, nem.
Amit a kávézókban, éttermekben látunk, az a szép, nagy, olasz, én általában jó. Olasz gyárban.
Szép nagy.
Szép nagy, 1, 2, 3, akár 4 karos is lehet.
Igen, tehát az a kávégép, azokkal foglalkozott.
Ennek egy nagyon jó márkájával foglalkozott, aztán áltevickét más oldalára ennek a dolognak, úgyhogy hát tényleg azért régóta, most már így.
Ezért nem olyan egyenesen ment ez a dolog, tehát nem, ha jól tudom, akkor te először más irányba indultál el.
Ó, igen. Ez teljesen más volt a terv.
Szakítani akartál ezzel a tradícióval.
Nem a teába.
Nem, én nem lázadtam ez ellen, és még a kakaóra se pártoltam. Hát nem, hanem én először információs technológiát kezdtem el tanulni, aztán az nem annyira sikerült. Maradjunk ennyiben így ez a fél év, és akkor így közben úgy, akkor hát nem mondom, hogy vissza a gyökerekhez, mert tehát ugye a család az inkább szervizből és ugye gépértékesítésből kereste a kenyerét, vagy hát a édesapám, utána a bátyám. Én inkább a barista, tehát az íz és a készítésnek az oldala az, ami engem jobban megfogott, úgyhogy akkor a frissen első barista iskola, amelyen indult, ugye annak velük kalöltve, ugye nyilván ott már az oktatások részében, tehát hogy volt egy nagyon hosszú tanulási folyamat, nyilván nekem is, utána már az első alapoktatásoknak már ott át is vettem, ez volt 2004-ben, tehát az már nem tegnap volt. Legalábbis az én mértémben természetesen.
És hogyan jutottál végül is ahhoz, a gondolathoz, hogy akkor egy saját pörkölő műhelyed legyen?
Hú, hát azon sok mindent megjártam közben. Dolgoztam itthon kávéscégeknél, kávézókban, tehát majdnem minden részét ugye ennek az egész folyamatnak, és aztán egy nagyobb kávéscégnek a képviselőjeként, tehát kerültem ki egy ilyen közel-keleti útra, egy ilyen 3,5 év hosszúságú útra, ahogy gyakorlatilag egy ilyen régióért feleltem olyan tekintetben, hogy a szállodák, éttermeknek a kávéellátása, értékesítése, ennek a láncnak a kidolgozása, és hát ugye mellette közben versenyeztem is, és aztán
Ezek arab országok voltak?
Ezek arab voltak. Hát ugye Dubaj központtal gyakorlatilag a közel-keleti régiót kellett elni, úgyhogy így volt lehetőségem azért látni egy-két piacot, meg bejárni, meg nagyon hát szép helyeket, meg tanulságos dolgokat látni. Ugye a Dubai ilyen szempontból egy nagyon jó tapasztalat volt, mert ugye 10% a helyi, 90% a világ minden pontjáról jön, és egy ilyen felszínes szinten az ember azért így egy ilyen pillanatképet lát legalábbis mindenkinek a kultúrájáról, ételeiről. Millió egy kollégám volt nekem is minden sarkából a világnak, úgyhogy ez egy ilyen határozottan jó volt, és ugye az első helyi bajnokságba kértek föl már zsűrizni, ahol aztán egy helyi pörkölővel, aki egyébként meg új-zélandi volt, velük kezdtünk el aztán utána együtt dolgozni, és akkor már itt megfogalmazódott bennem az, hogy amikor majd nekem az időm itt eljön, mert ugye hát Dubaj az ilyen, hogy 99%-án az így vagy 3-5 évet az így lehúz, vagy annyit kibír. A többi 1% az marad, és azt mondja, hogy soha többet nem akar elmenni. Akkor viszont akkor már tudtam, hogy nekem a cél az elsősorban a Vagy nem is a cél, de hogy körvonalazódott, hogy ha kávéval szeretnék foglalkozni, akkor ennek van értelme, mert így minden irányba a lehető legnagyobb hatásfokkal tudok dolgozni.
Uh-huh. A hallgatók szerintem 99,9%-a nem jár Dubajba. Muszáj megkérdeznem, hogy milyen város, mihez lehet hasonlítani, vagy tényleg annyira más, mint minden más?
Ezt nem tudnám semmilyen se hasonlítani. Uh-huh. Tehát hogy azt hiszem, egy évvel, vagy másfél évvel később visszamentünk egy hétre a feleségemmel, és hát ahogy azt sejtettük, ez már akkor addigra már mindenki cserélődött, tehát semmi se ott volt, ahol volt, tehát egy ilyen iszonyatos tempóba változó város. Nagyon-nagyon pezsgő, meg nagyon érdekes, mint egy európai cég képviselőként, ugye akkor az azt jelenti, hogy 7 napból 7-et dolgozunk, mert ugye ott péntek a szabad nap, ami még munkanap Európában, tehát akkor nyilván akkor is van munka, szombaton pedig ott már kezdődik az élet, úgyhogy olyan szempontból gyorsan eltelik az első egy év, hogy ki se látszik az ember a munkában, és akkor ugye el van, viszont hát mondjuk nyaralásra, ha csak nem a tengerparton fekvés valakinek az ilyenkor a célja, akkor maximum egy hét, ami így vállalható, mert az alatt így kipipálja az ember az összes dolgot, és utána rohadt unalmas, tehát így ott élni is egyébként ilyen szempontból. Legalábbis ez az én tapasztalatom. Természetesen mondom, maga a kapcsolatrendszert nem is kiépíteni, mert ez így adja magát. Tehát egyszerűen az volt a tapasztalatom, hogy mindenki ugye, mivel hogy külföldről jött, és külföldi, így annyival nyitottabban áll mindenki máshoz, és annyival könnyebb úgymond kapcsolatot teremteni, hogy utána mindenki szélet szerte szét a világba, de ez azért jó, mert bárhol utaztam utána, meg utazok, mindig hol van.
Mindig van ismerős.
Igen, mert mindenki jön, aki még Budapestre is, tehát volt egy kávés világbajnokságunk is. Most idén például, ahol az egész szakmának az apraja nagyja az megjelent, és hát gyakorlatilag egy ilyen jambori volt az, ami azokkal, akikkel annó tartottam a kapcsolatot, úgyhogy nagyon, ilyen szempontból nagyon jó.
Hazajöttél Pestre,
így van.
És akkor elkezdtél gondolkodni azon, hogy saját kávét csinálj, vagy...
Hát igen, akkor még nagyjából az Európai Központtal én kapcsolatban voltam, ami a mai napig egyébként ilyen tanácsadói oktatásokat, meg hasonlókat azért csinálgattunk, de ugye mellette, hogy akkor gyakorlatilag 12-ben elindult a folyamat, hogy akkor csinálunk egy saját kávébrendet. És ugye ennek fényében is ugye az volt inkább a megfontolás, hogy látva azt, hogy milyen egy kávézóba dolgozni, hogy ott milyen elvárások vannak, látva azt, hogy milyen a kávégépes élet, meg a szerviznek az élete, meg milyen aztán a pörkölő, és milyen a vendégoldalon ülni. Tehát addigra már ez megvolt, úgy gondolom, legalábbis egy rész annak a tapasztalatnak, ami arra volt szükség, hogy lássam a láncolat működését, és hogy ebbe az egész láncolatban, míg mondjuk egy növénytől eljutunk egy csésze kávéig, melyik az a pont, ahol ahogy említettem, a legnagyobb hatásfokkal tudok a lehető legjobbat kihozni, és ezért is lett ez a pörkölő státusz, mert csak hogy most már értelme is legyen, amit így nagy láncolatokban említem, itt ugye nagyon sok a hasonlóság a borok témakörében. Tehát ugye ugyanúgy egy növényről beszélünk, ugyanúgy beszélgetünk évjáratokról, ugyanúgy változik, és ki vagyunk téve a természet viszontagságainak olyan szempontból, hogy nincs két ugyanolyan szüret, így hát nincs két ugyanolyan ízvilág. Úgyhogy így nagyon nagy felelősség van nyilván a farmereknek, akik ugye a különböző exotikus országokban termesztik a kávét és feldolgozzák, tehát itt már ez egy sarkalatos pont, de ez csak egy építőelem ahhoz, hogy összejön egy jó csésze kávé. Tehát van egy pörkölés, ez lennék ugyebár én, ahol megpróbálom nem tönkretenni a kávét. Tehát ugye egy leszületett kávéhoz már az ember semmit nem tesz hozzá, ott csak rontani tudunk a helyzeten minden egyes fázisán. Tehát maradt a pörkölés. Itt ugye én, mint pörkölő, döntöm el, hogy melyik kávékat vásárolom meg, és választom ki a különböző születekből, tehát megvan az a ráhatás, hogy akkor már ez a minőség, ez meglegyen ott, akkor mindent elkövetek a részemről, hogy ezt ne tegyem tönkre.
De akkor bocsáss meg, akkor te elmész és kóstolsz kávé, vagy hogy döntöd el, hogy milyen mintákat egyelőre. Igen.
Nagyon sok farmert ugye ismerek személyesen is, de hogy...
De honnan? Mondjál egy országnevet, honnan jönnek a minták?
Hú, hát nekem ugye nagyon nagy kedvencem nyilván még mindig Etiópia, tehát az egyik legkomplexebb.
Hát ő az ős haza.
Hát így van. És az egyik legkomplexebb és legfinomabb kávék szerintem még mindig onnan jönnek, viszont most már olyan jó helyzetben vagyunk, hogy most már a világ legkülönbözőbb pontján is mindenhol van már alkalom arra, hogy nagyon egzotikus és nagyon különleges kávékat, ugye ez a speciality, talán most már így elterjedtebb ez a kifejezés, ami nem annyira magyar, de még nem találtuk meg a megfelelő fordítását, hogy mindenhonnan be tudjunk ilyen kávékat szerezni. Úgyhogy én El Salvador, Brazília, Guatemala, Kenya, Ruanda, hát ezek, körülbelül 10-15 országból szoktam vásárolni, aztán ha jó ég tudja, hogy mennyi farmról mellette. És akkor ez gyakorlatilag annyi, hogy megkapom ugye a mintákat, azokat megkóstolom, az alapján eldöntöm, hogy akkor ebből miből mennyit vásárolom.
Hogy kóstolod meg? Ez a... nem is ez, hogy kóstolod meg, hanem hogy tehát a pörkölésnél, ugye én olvastam, már amennyit én olvastam erről, hogy van világos pörkölés, sötét pörkölés, tehát megvan az, hogy ha honnan jön a kávé, akkor mondjuk csak sötéten szabad pörkölni, vagy csak világosan szabad, vagy ezt te döntöd el, hogy kipróbálod így, vagy úgy, vagy ez hogy van?
Én mindig azt mondom, ezt a kávé dönti el. Meg eleve, tehát ugye ahogy fejlődött ez az egész kávés kultúra, mert most ilyen szempontból nagyon fiatalok vagyunk. Tehát a kávénak nagyon nagy a történelme, viszont ez a fajta különleges kávézás, ez még relatíve fiatal, tehát ez egy nagy múltra nem tekint vissza. Viszont ahogy egyre mélyebb rássuk magunkat benne, egyre inkább veszük észre azt, hogy úgymond sötétre pörkölni, nem biztos, hogy van... értelme. Létjogosultsága mindig van. Tehát, hogy nem szeretném azt mondani ezzel természetesen, hogy most ugye a gyökereink úgymond az olasz eszpresszó kultúra, amiből ez az egész kinőtt, ez most már nem jó, és egyáltalán nem csak azt kell látni, hogy ez egy folyamat közepén vagyunk, egy ilyen evolúciós folyamat, ha szabad így fogalmazni, ahol most már tudunk olyan magas minőségű kávét venni, olyan jól megpörkölni, olyan gépeken is úgy elkészíteni, hogy megmaradjon a termőterületnek az ízvilága benne, és ezt be tudjuk mutatni a csészébe, míg mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt erre nem volt alkalom, és inkább arról szólt, hogy ki kell vasalni. Úgymond ezeket az ízeket, és ezért vette fel ezt a keserű füstös ízvilágot a klasszikus olasz espresszó, ezért azonosítjuk még mindig, ugye, ha a kávé, akkor az keserű. De nem. Tehát a kávé akkor keserül, hogyha a feldolgozás, az elkészítés, vagy a pörkölés alatt mi elrontunk valamit. Mert az már befedi az eredeti ízvilágát, és annyira komplex és varázslatos ízeket lehet amúgy kihozni így a kávéból, hogy ez elképesztő. Tehát ezért mondom én inkább azt, vagy vagyok az állásponton, de ugye ezért is jó, mert mindenki megvan a maga stílusa és elképzelés erről, hogy igenis a kávé maga határozza meg, hogy úgymond milyen pörkölési profilt alkalmazunk rá, hogy hogyan, milyen ütemben melegítjük fel ezeket a szemeket, mennyire nyitjuk ki őket. Ezek a kémiai reakciók, amik lezajlanak benne, ezeket, amik kihatással lesznek az ízek, milyen irányba tudjuk módosítani ugye a kávé ízvilágát, mert ugye annak nincs értelme, hogy fából vaskarikát csináljunk. Tehát ami egy eredendően inkább csokoládé és nugátos kávé, abban ne akarjunk egy nagyon gyümölcsöset csinálni.
És milyen íze van a mintának? Ha jól sejtem, zöld kávészemnek, hogyha az ember elmorzsolja, milyen íze van? Lehet valami hasonlítani?
Hát azt még nagyon nem érdemes rákcsálni, mert az nagyon-nagyon sok benne a víz, bár tudok egy nagyon jó fogorvost. És ez egy borzasztóan kemény valami. Tehát ugye a kávé a pörkölés folyamán a 15-20% súlyvesztessége is lehet, ezért mondtam, hogy hát én vásárolom a legdrágább vizet a világon, mert az megy ki a kéménye, elpárolok. Viszont ettől lesz porózus a kávé, amit tudjuk megdarálni, vagy megőrölni, növelni a felületet, hogy ezáltal úgymond az ízeket kiextraktáljuk belőle, egy nagyon csúnya szóval mondva, de hogy tehát a nyers kávét azt önmagában még nem tudjuk eldönteni, hogy annak milyen íze lesz, tehát ezt mindenképpen meg kell valahogy pörkölni, ahhoz, hogy aztán az alap jellegét meg tudjuk kóstolni. És akkor ez alapján el tudjuk dönteni, hogy most ezt fajta kávénként szeretnénk használni, vagy egy keveréket készítünk belőle, hogy harmóniát rakjunk a csészébe. Tehát ugye ez egy fontos dolog, hogy mint az élet minden más dolgában, a kávéban is ugye a harmónia az egy elsődleges dolog, mert nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogyha iszunk egy jó kávét, akkor ha nem is értünk hozzá most ilyen mélységekig adott esetben, akkor is, hogyha egyensúlyban van benne az édesjegyek, a savasság, a testesség, kerek, akkor
az, hogy mondja, hogy ez kiló. Tényleg, mint hogyha a szommelié lenne, tehát nagyon hasonlít, hogy jó bor, meg egy jó kávé.
Hát csak ugye a kávé ez egy sokkal hétköznapi luxus cikk.
Igen.
És ezt a státuszát én nem vagyok benne biztos, hogy valaha le is fogja tudni, vagy egyáltalán le is kell neki küzdenie. Tehát ez egy olyan olcsó, de luxus cikk, ami nem kötődik ceremóniához, aminek nincsen szertartása, úgymond még van egyébként.
Hát azért, amikor az ember leül egy csésze kávéval valami jó ebéd után, azért az egy ünnep szerintem.
Hát igen, meg a vasárnap reggeli ébredés meri a hatalmas bögre.
Egy hétköznapi ünnep, de annyira jó leülni, és olyankor az ember leül. Legalábbis nagyon-nagyon jó, legtöbb esetben igyekszik leülni, és azt a pár pillanatot erre rááldozni.
Igen, csak manapság azért, ha megnézzük, hogy a legtöbb csésze kávé az inkább rohanva van felhajtva, ugye még
a klasszikus... Hát ez a coffee to go, igen. Ez a...
Hát de a klasszikus olasz eszpresszobárok is erre lettek kitalálva, hogy bemegyünk az egyik ajtón, fizetünk, oda megyünk a búthoz, lerakjuk a cetlit, az alátétre rárakja a barista elénk a csészét, ami annó egyébként önmagában a klasszikus olasz eszpressz azért van zseniális kitalálva, mert gyakorlatilag úgy, ha hőfokok úgy lettek beállítva, hogy mire elkészül a csésze, lerakják az emberre, addigra pont tudja fogyasztani, megissza az ember, és távozik a másik ajtón. Tehát, hogy a túlnyomó része, ugye a kávénak többségében, hogyha megint a borral szeretnénk párhuzamot vonni, azért ritkában látunk, hogy valaki egy boros pohárral sétál az utcán, és néha belehörpöl.
Na jó, de azért az alkoholnak vannak olyan hatásai, amikor hétközökat...
Én kijavítalak, mert ugyanaz az ajtón megy ki, mint amelyikbe bejött a bár, vagy a klasszikus római bárokba. Én ezt így megszoktam tanulmányaim során. Viszont azt szeretném tőled kérdezni, mert biztos, hogy kicsit meg fogsz botránkozni, de én még hittanon úgy tanultam gyerekkoromban, hogy a szenvedély, ez egy élvezeti cikk, és igenis lehet szenvedélybeteg valaki a kávétól is, és ez gyerekként bennem úgy volt, hogy aki a kávézás az egy kicsit bűn. Pedig tudjuk, hogy nem.
Tehát, semmi esetre sem.
És folyamatosan halljuk azt, hogy brit tudósok kimutatták, hogy hány kávé egészséges, hány kávé egészségtelen. Te mit gondolsz erről? Tehát, hogy mennyit szabad inni?
És mennyit iszol te?
Igen, és konkrétan te mennyit iszol? Pontosan ez az utolsó kérdés.
Lehet, hogy kellene egy papír, hogy jegyezzem az összes kérdést, de igyekszem rá válaszolni. Hát az én véleményem erről, ugye megnézhetjük, hogy hetente jelennek meg tanulmányok, mert tényleg ezzel én állunk, hogy egyszer egészséges, egyszer nem, ugye ezt a tojásról is, meg minden más élelmiszerrel már eljátszottuk egy párszor az idők folyamán. Én úgy vagyok vele, hogy mint minden mással a mérték az, ami ennek igazából az egyedüli mércéje. Tehát, és hogy nyilván nem a sárga föld, amire gondolunk, hanem alapvetően az, hogyha ezt se visszük túlzásba, ez is pont tud annyira jótékony hatásra lenni. Tehát ugye azért nyilván megdobogtatja az emberek szívét, tehát hogy ugye, és mondjuk most nem az érzelmi oldalon, hanem amúgy, de hogy ugye szabályozni is tudja a vérnyomást a rendszeres kávéfogyasztást, tehát kifejezetten hallottunk már erről is, és talán ez már nem egy ilyen urban legenda, ahol már szívbetegeket lehet kezelni ugye a rendszeres kávéfogyasztásra, mert ugye szabályozza magát a vérnyomás, nem csak azon, hogy feldob, ledob. Nyilván az is nagyon fontos, hogy jó minőségű kávét fogyasztjunk, jó legyen elkészítve, ne legyen csársavas, ne készítse ki az ember gyomrát, de én nem fogok tudni mondani erre egy számot, mert ez mindenki magának áll be, amennyi jól esik. Tehát, hogy nem, a szervezet úgy is meg fogja mondani, ha odafigyelünk rá, hogy ez most nekem túl sok. Hogy én mennyit iszom, ez nagyon változó. Tehát van, hogy egyáltalán nem, tehát akár egy-két nap is eltelik, sőt, hogyha mondjuk utazom, és nincs rá alkalom, hogy rendes, normális kávét ilyenek, akkor volt már, hogy egy-két hétig se ittam. Tehát, hogy ezen túl, most már azóta inkább viszek magammal, és akkor ezt kipipáltuk. Tehát, hogy ez egy nagyon rapszodikus dolog. Nyilván, hogyha kóstolunk, akkor viszonylag sokat. Ha zsűrizek, akkor szerintem a rekordom az körülbelül olyan 100-120 volt. Úgy egy nap, ami így nagyságrendileg, mennyiségileg így megittem.
De ezt le is nyerted, 120 kávét megittem.
Hát nem, annál többet kellett megkóstolni, effektíve, ami ebből elfogyasztásra került, az körülbelül ez az a mennyiség.
Ajaj.
Ennyit megittál?
Hát, hogy nagyjából igen. De hát az eszpresszóban nincsen koffein jó formán, úgyhogy... Igen,
hát, most elkerekedtünk.
A biztonság kedvéért, tehát ugye az olasz eszpresszó, vagy a klasszikus értelembe vett eszpresszó világ leggyengébb kávétala. Tehát, hogy annyira minimális koffein van benne, hogy mondjuk egy 33, tehát egy 0,33-os kólába több koffein van, mint egy
amikor én eszpresszót iszom, akkor ezek szerint...
Akkor most becsapnak itt milliókat, társadalmakat, mert nem, mindenki azt hiszi, hogy iszom egy kávét, és akkor jobban fogom bírni.
Ez egy nagyon-nagyon intenzív ízhatás. Tehát az eszpresszó az azért egy ilyen szenvedélyes dolog megint csak, mert ugye ott belesajtoljuk magas nyomáson, magas hőmérsékleten úgymond az ízeket, egy ilyen nagyon sűrű italba, és ennek az íze így felrobban a szánkba. És ettől azt érezzük, hogy uramisten, hát ez aztán, aztán hű. Hát az nem. A filter kávé, az üt, mint az ibariára.
Komolyan?
Az már egy combosabb jószág, igen. Hát. Úgyhogy amit mi is az olasz eszpresszó kultúrát követtük tradicionálisan Magyarországon, amit mi ezt a lityilötyi német kávénak gondolunk, az a lityilötyi, meg amit ugye az északi és skandináv országokban literszám döntenek le magukban nap, mint nap. Na az
úgynevezett hosszú kávé erősebb, mint a mi kis eszpresszónk, ezt jól értem.
Az a baj, hogy mi a hosszú kávét is ugye hajlamosak vagyunk eszpresszógépen elkészíteni, uh-huh. ami alapvetően nem biztos, hogy helyes. Tehát az eszpresszót arra találták ki, hogy ezt a 20-30 ml-es nagyon rövid italt megcsináljuk vele. Hogyha ezt sokkal tovább húzzuk, akkor viszont már tönkretesszük nem csak az ízét, hanem az egészségünket is. Mert ugye akkor már a csársavat oldjuk ki a kávéból.
És ezekhez képest a szlávok által fogyasztott úgynevezett török kávé, ami az accot van az alján, és óvatosan mm-hmm. kell inni, akkor az még erősebb ezek szerint?
Van valahol a kettő között van ilyen szempontból. Tehát ott is az elkészítés az viszonylag gyorsabb, viszont ott nagyon púderre van őröve, tehát sokkal nagyobb a felület, tehát ott azért az jóval erősebb lesz már, mint egy eszpresszó.
Megdöbbentettél. Igen, én azt számítottam, hogy ugye ez úgy megy, mint az ilyen borkostolóknál, hogy megízleli az ember, és akkor hát ugye ki szokták köpni, de hát nem.
Hát amikor ugye mondjuk egy mindenőség ellenőrzés van, vagy ugye eleve mondjuk a beszerzőkörutakon ugye ezek a kereskedők, vagy a szűrett kóstolás van, és akkor mondjuk tényleg több száz tételt kóstoljuk, az ember ott azért köpködik kifele természetesen, uh-huh. mert tehát azt nem lehet bírni. De ugye, amikor egy versenyről beszélgetünk, és mondjuk van egy nap 15 ember, akit le kell pontozni, és mindegyik ember csinál három italt, amit végig kell, tehát kettő kortyot kell egy három kortnyi eszpresszóból úgymond megkóstolni, ott azért ez általában egy színpadon van, ott az ember azért nem nagyon szokott köpködni.
Úgyhogy... Hát nyilván. Igen.
Úgyhogy ilyenkor felkötjük a nadrágot, és aztán nyilván ezt az este folyamán egy pohár borral nagyon jól le lehet folytani, de...
Beszéljünk egy kicsit a kávépörkölődről. 42-es a kávépörkölődnek a neve
42 koffé.
42 igen. Koffé, igen. Mesélj, hogy adtad a nevét. Én rögtön rájöttem.
Én nem.
Büszke vagyok rá, de hát ugye, biztos, hogy mindenkinek beugri.
Ugye alapvetően, amikor mondtam, hogy a kávébrendet szeretnék létrehozni, akkor azt mondtam, hogy legyen egy szám a neve, úgymond, vagy a brand név, mert tehát ugye azért nemzetközi kapcsolatrendszer akkor már megvolt, és ugye ez a mai napig is csak bővült azóta, úgyhogy nyilván nem csak a hazai piac volt a cél elsősorban, meg hát van egy ilyen fejlővésem, hogy itt Magyarországon akkor hiszük el, ha valami jó, hogyha külföldről is azt mondják, hogy ez jó. És ezért első körben annak a küldetésemnek érdekében, hogy Magyarországot visszarajzzuk a kávés térképre, a külföldet kell meggyőznem arról, hogy igen, itt nálunk aztán újra visszatért a Kelet-Párizsa, ahol világon egyedül talán nálunk volt olyan, hogy dologház járt kávérontásért, és egy hatalmas ünnepség volt, amikor egy kávéház életében 0-24-ben nyitva lehetett, és kimentek a Dunahídra, és bedobták a kulcsot, vagy akkor itt most már nem zárunk be többet. Tehát ugye ebben a küldetésemben nyilván a külföld is szerepet játszott, ezért ugye a szám, és hát a szám akkor már csak egy szám jött szóba, ez pedig a 42. Ez pedig csak azért, mert ugye van egy angol úriember, Douglas Adamsnak hívják, ő írta a Galaxis Udikalus Topposoknak című művet, amit hát nem tudom megmondani, hogy hányszor olvastam el, meg hallgattam hangoskönyvben és rádiójátékban, és ebben a kalandozásaik folyamán eltévednek egy bolygóra a hőseink, ahol egy, hát mivel hogy halhatatlan külön kívüliek laknak, ezért már nagyon nem tudtak mit kezdeni magukkal, úgyhogy építettek egy szuperszámítógépet, aki egy néhány ezer év alatt kiszámolta, hogy akkor mi a végső kérdésre a válasz, úgymond az életre, az univerzumra és a ugyan blokk mindenre, vagy hát az élet értelmére, ezt fogták így is fordítani. Úgyhogy 7000 évvel később ott van a bolygó népessége, fanfárokkal zászlanak, hogy most végre megtudjuk, hogy miért volt ez az egész, és miért csináltuk, majd között a számítógép, hogy 42, aminek végén ugye mindenkinek ráfogyott az arcára most, és így...
Kicsit lepadlózott mindenki.
Akkor így ennyi. És ugye amikor az írót kérdezték erre egy interjúban, tehát, hogy de most akkor tényleg miért, akkor mondta, hogy ő tudta, hogy a válasznak egy számnak kell lennie, nem tudja miért, de hogy egy teljesen jelentéktelen, és minden belemagyarázza, tehát hogy ne lehessen belemagyarázni semmit, egy hétköznapi páros szám, és így rábökött a 42-re, viszont azóta hát ez hányszor jött szembe, azt el nem tudom mondani. Úgyhogy így lett aztán 42 kofé, amiben aztán hát van egy elképesztően tehetséges hölgy grafikusunk, amiben egy olyan világot álmod meg mai napig, hogy egészen elképesztő. Tehát tényleg így ilyen, annyira bele élte magát ő is, őt Buzás Aliznak hívják, hogy, hogy két mondatban elmondom, hogy most éppen mire lesz szükség, és egy olyan képvilággal jön vissza, ami mondom, igen, én erre gondoltam. Tehát egy ilyen teljesen hát más megközelítés. Ugye amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, ugye a hasonló vonalon mozgó nemzetközi kávépörkölök mindez a nagyon minimál letisztult dizájnnal foglalkoztak, hogy maximum egy szín, egy betűtípus, és akkor mi most már nagyon, nagyon elegánsak vagyunk. Én meg azt mondtam, hogy vaduljunk meg. Tehát legyen szín, legyen vidámság, legyen egy olyan, ami egy másik dimenzióba kalauzol minket, mert valahol ez lenne a cél az egészen.
Ezért van csillámpóni a legtöbb képen, amit rólad láttam, melletted, mögötted.
Ő az unikornisunk, igen. ő a morcos unikornis, de a Grumpy Unicorn. Ugye alapvetően az a üzletpolitikánk, vagy hát amit így fektettem magamnak standardeket, és szerencsére az elmúlt 5 év alatt nem kellett még szembe mennem vele, bár nagyon-nagyon próbára lettem téve sok esetben, hogy nem szeretnék minden utcasarkon ott lenni, ezért viszont megtettem azt, hogy a vevőinknek mindenkinek saját keveréket állítok össze, ami egyedi, és ott van. Nyilván itt nagyobb cégcsoportok esetében ugye a sok helyen mindenhol ugyanaz van, de hogy egyedi világgal menjünk, és az első olyan keverék, amit a saját szórakoztatásomra hoztam létre, kettő nagyon-nagyon vad kávéból, most már azóta már ez kidecsere, úgyhogy már a 2.0-as verzióban állunk, ez ugye a Grumpy Unicorn, ami viszont pont úgy született, hogy az Aliz rajzolt egy ilyen, ezt az unicorn is lerajzolta, és ez egy vevőnek ment volna amúgy, mint design, és mondtam, hogy ezt rajzoljon neki valami mást, mert ez az enyém. És akkor így lett ő, ami aztán kinőtte magát a kis kabala állatunká jóformán, úgyhogy meg hát ugye az ízleírója is egy picit formabontóbb, tehát ugye nem szeretnék elijeszteni senkit ugye azzal, hogy most nagyon komolyan veszik magunkat a kávéba, márpedig ugye ebbe a vonalon mozgó nagyon sok pörkölő hajlamos ugye leírni azt, hogy pont a fenntarthatóság, az etikus kereskedelem miatt, és hogy tényleg a transzparenciát és a nyomon követhetőséget azt átadjuk a vendégeknek, hogy akkor honnan jött a kávé, milyen magasságról, minden ilyesmi, ami nagyon fontos, és ezt én is támogatom, és tesszük is. De hogy az ízleírásnál már akkor átmegyünk egy ilyen másik oldalra, és akkor beírjuk, hogy itt van a szeder, vagy egy kicsi ilyen csontos növény, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy ilyen egészen elképesztő megfogalmazások szoktak lenni, ami szerintem egy nagy terhet ró arra, aki megkóstolja ezt a kávét. Tehát egyrészt elültet a főjébe valamit, hogy én ezt kellene ott érezni, és ha nem érzi, akkor meg pánikol. És ez meg pont kontraproduktív. Tehát az én dolgom, meg a mi dolgunk az, hogy egy tökéletes kávét és egy nagyon-nagyon finom dolgot összeállítsunk, de a vendégnek, aki ezt elfogyaszt, neki az a dolga, hogy ezt élvezze. És ne egy stresszben éljen, hogy most én ezt fogtam, vagy nem. És ugye ezért is van az, hogy a Grumpy-nak, vagy hát az unikornisunknak az ízleírója az egy ilyen egészen vad ízére sikerült, ami nem is biztos, hogy fejből el tudok mondani, de hogy körülbelül hogy íze olyan, mint amikor a pont megfelelő árnyalat, vagy amikor szivárványon csillámpóni hátán lovagolunk be a pont megfelelő illatú és árnyalatú lila rózsaszín naplementé, miközben Julie Andrews lányal énekel a háttérben.
Ez költészet. Ez
kell kóstolni valamikor.
És Máté, hol van a kávéban a tejnek a helye?
Meg a cukornak.
Hát én a csészére tippelek, de nem tudom, hogy valaki lehet a dobozból issza mellé, de hát én úgy vagyok ezzel megint csak, hogy mindenkinek szoktuk javasolni, hogy érdemes ezek nélkül megkóstolni. Már csak azért is, mert hogy annyira más ízvilágot szoktunk mi készíteni kávéból, és annyival több szinten van más hol ízvilágban, mint a megszokott, hogy nagyon sok esetben tényleg nincs rá szükség cukor. Tehát önmagában tudom, hogy nehéz most így hosszú évek megszokás alapján elképzelni, de mondjuk képzünk egy olyan, hogy meleg gyümölcslevet iszunk. Tehát, hogy tud ilyen lenni a ilyen is lenni a kávé. Tehát, hogy beleszagolunk, és egy ilyen jázminos, fekete szedres, vagy akár egy ilyen fekete teás illatot érzünk benne, és amikor belekóstolunk, akkor inkább egy ilyen friss, friss gyümölcsösség gurul végig a nyelvünkön, csak hogy én is így megvaduljak a megfogalmazásokkal, amit egy ilyen nagyon édes, szirupos testesség tud követni adott esetben. És ugye ebben, hogyha mondjuk akár tejet rakunk bele, akkor ugye nincs az égélet a világon vele semmi, mert én még mindig azt mondom, hogy ez egy élvezeti cikk, tehát mindenki fogyasztja úgy, ahogy szíve joga, csak javaslatot szoktunk tenni rá, hogy érdemes, ha mindenáron, tehát egy kortyot cukor nélkül, ha nem, mert megszoktuk azt, hogy tele rámoljuk cukorra, akkor is nyugodtan, csak akkor is inkább kevesebbet, mert nem kell vele annyi. Úgyhogy én nem vagyok olyan vaskalapos talán, hogy szembe megyünk minden, és már pedig nem, egyik se javaslatot tudunk tenni, de hogyha én most megengedhetem magamnak a világ legdrágább kaviárját, akkor hadd döntsem el úgy, hogy hogy szeretném én ezt tenni, még hogyha nem is tudom kielvezni, és a szakértők fintorognak is rám emiatt.
Mi az a specialty kávé? Mondjuk már el.
Igen, mert ez az, amivel sokszor belefutunk, meg hát most még, mivel hogy viszonylag új dolog, azért lehet, hogy vannak félreértések. A specialty ez igazából a nyers kávénak a minőségét jelöli. Tehát ennek semmi köze nincsen ahhoz, hogy most ez milyen kávézó, vagy bármi ilyesmi, ez csak annyi, egy leíró arra, hogy milyen minőségű az alapanyag, amivel dolgozunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a világ kávétermelésnek a felső 5-6-7%-áról beszélgetünk, tehát hogy ez egy nagyon nagy kritérium. És ennek azon túl, hogy vizuálisan és válogatás szempontjából a szemeknek tökéleteseknek kell lenni, és nem lehet benne hiba, vagy fa, kő, fém, ami egyébként a úgynevezett commercial, tehát ugye az átlag kávékban ez viszont előfordul. Ezen túlmenően egy annyira különleges területről kell származni, egy olyan különleges ízvilággal kell bírnia, amit egy ilyen jó párfős nemzetközi gárda ugye évről évre lekóstol, minden egyes ilyen született, hogy annak már egy ilyen 0-100-ig tartó skálán 80 pont fölött kell, hogy teljesítsen ahhoz, hogy ez gyakorlatilag a speciality minősítést megkaphassa. Innen még mindent tönkreteltünk, tehát ez a jó hír az egészben. Tehát ebből, ahogy azt mondani szokták, tehát egy rossz kávéból jó kávét nem fogunk tudni csinálni, de egy jó kávéból még mindig tudunk bármikor rosszat. És ugye ezért fontos az, hogy ami ezzel társult, azzal, hogy végre eljutottunk oda, hogy a világ különböző pontjairól már vannak ilyen nagyon magas minőségű kávék, ami viszont már a mi felelősségünk, mint kávépörkölők, hogy ezt etikus keretek között szerezzük be. Tehát, hogy a kávé a ráktérítő meg a baktérítő között őshonos, itt terem, gyakorlatilag az egész világ kávétermelése innen jön, és hát azért ránézünk a térképre, azért ez nem a GDP felső 5%-a, ami ezekben az országokban megvan, tehát azért azt nyugodtan el tudjuk képzelni, hogy van egy pár farm, ahol egy jobban kereső, szüretben dolgozó munkás, az mondjuk így napi 50 eurócentet keres. Ezt most, hogy lefordítsuk, egy zsák kávét, egy 60 kilós kávét, hogy ő megtöltsön, ő egy hétig dolgozik körülbelül. Ez ugye ebből lesz mondjuk egy ilyen 45 kiló nagyságrendek pörkölt kávé, de hogy ugye egy kilóban nagyságrendileg mondjuk 100 adagot meg tudunk csinálni, azt mondjuk egy kávézóban mondjuk 450 forintért egy ilyen jó minőségűt meg tudunk inni. Tehát ha kiszámoljuk, akkor ennek a drága úri embernek 3 napot kell dolgozni azért, hogy általa leszületett kávéból egy csészét tudjon inni. És itt jön a mi felelősségünk az egészben, ez pedig nem más, mint az, hogy egyrészt ne a tőzsdén, tehát mi nem a tőzsdén vásárolunk egyáltalán, hanem közvetlenül a farmerekről, tehát hogy az összes ár is úgymond náluk csapódjon le, illetve azzal, hogy van egy folyamatos kommunikáció oda-vissza, hogy hogyan tudunk még jobb kávékat csinálni, ezáltal ugye jobb minőséget elérni, és jobb minőség által egy nagyobb ár, tehát jóval drágább kávét tudjanak eladni, jobb megélhetést biztosítani ugye ezekben az országokban. Ugye ezen kívül még rengeteg ilyen etikus kereskedelmi útvonal van, amiket mind-mind betartunk, meg hát ilyen apró kis próbálkozások is vannak, hogy például a zsákokból mi csinálunk ilyen kötényeket, meg táskákat, meg minden ilyesmit, amit aztán eladunk, és a bevételt megküldjük vissza a farmokra. Hogy minden aprósággal.
És Máté, hogyha valaki szereti a kávét, és fogyasztja, és nincs erre lehetősége, hogy olyan gépet vegyen, és olyan beszállítókkal dolgozzon együtt, akkor mégis mit tanácsolsz? Milyen gépet használjon? Mert ugye most olyan sokféle van, és valaki ezt szereti, valaki azt. A szakember mit mond?
Hát én azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy ha el tudjuk engedni az espresszónak a koncepcióját, tehát viszont az ízeket nagyon szeretjük, és egy jó kávét, akkor egy otthoni filter szett összerakása az egy viszonylag minimális költséggel létrehozható, amivel a legeslegfinomabb kávékat el lehet készíteni a károktani közegbe. Nyilván ez időráfordítás, persze. Tehát ugye lehet, hogy egy 5 perccel korábban föl kell kelni, és ezt valóban rászállni erre az egészre, tehát ezt aláírom, és ez valóban...
Mi az a filterszett? Muszáj megkérdezni, lehet, hogy most rajtam ki mindenki tudja.
Hát én tudom, de ne érezd magad rosszul, Máté elmondja.
Tehát a filterszett, vagy hát egy filterpálya, vagy tehát a filterkávé készítésre alkalmas ilyen kézi berendezés, ez igazából, ezt úgy kell képzelni, mint egy tölcsért, ami tart egy filterpapírt, tehát ami egy...
Az ilyen... a régi módi filteres. Igen. Azt javaslod tényleg?
Hogyne. Most már azért nagyon jó dolgokat lehet belőle kihozni.
És ezzel... Abba lapátolni az őrölt kávét.
Hát igen, optimális esetben azért lemérni.
Forró vízig átkúszik rajta.
Hát optimális
semmi
esetben
nyomás,
nem. Semmi. Az szépen
esetben. Komolyan.
És én azért szeretem nagyon, és ugye otthon is van ilyen opciónk, mert el egy ilyen 2-3 decit az ember így reggel elhőrbölget, vagy akár elviteles pohárba elviszi az útjára magával. És ugye egyrészt nagyobb folyadékot viszünk be reggel, amikor mondjuk nem olyan rossz. Iszonyat koffein mennyiség van benne, tehát az valóban föl fog pörgetni. Valamint ugye a kávé jellegéből adódóan, maga az ital jellegéből adódóan folyamatosan változik az íze, ahogy telik az idő. Tehát most megpróbálok egy nem annyira mély szakmai dolgokba belemenni, de hogy azok az ízek és aromák, amik mondjuk egy nehezebb ásványokhoz vannak kötve, ugye nekik idő kell, hogy kioldódjon. Ami mondjuk egy gyors, rövid kávé esetében, amit felhajtunk, még arra nincsen lehetőség. Adott esetben viszont egy ilyen filter kávé esetében, ugye, hogy telik az idő, 2-3 perc, vagy már 5-10 is.
Semmi kotyogós. Semmi.
A kotyogót nem.
Semmi kapszula. Nem. Semmi. Hát
a kapszulát...
Egy világ dőlt össze benne a léta.
Én még mindig azt mondom, hogy sajnos ott tartunk, hogy még nincs arra költséghatékony megoldás, hogy otthon eszpresszót tudjunk fogyasztani, olyan mennyiség, vagy tehát olyan minőségben, ahogy azt elképzeltük mondjuk egy kávézóba. Erre még mindig talán a legjobb közelítés sajnos a kapszula. Azért mondom, hogy sajnos, mert ez az környezetbarát
nem.
Megoldás, azt nagyon nem megy sajnos, de hát én még mindig azt mondom, hogy talán ez az egyik legjobb. Nyilván erre a kapszula gyártó cégek most már azért tesznek próbálkozásokat, hogy ezeket feldolgozzák és működjön, meg vissza lehet vinni, de hát azért valljuk meg, azért viszonylag kicsi annak az esélye, hogy az vissza is jusson, és utána fel legyen dolgozva. Tehát bármint úgy értem, hogy mi magunk felhasználók, ezt külön gyűjtsük még egy külön kis zacskóba, és akkor ez visszamenjen. Illetve ugye azért azt érdemes kiszámolni, hogy adott esetben, hogy milyen elképesztő árkülönbözet van ebben is. Tehát ugye az adagcsomagoltat kilóra vetítjük, akkor azért az elég drágára jön ki ilyen szempontból. Úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy talán vagy ez, vagy filterkávé. Ami otthonra jó, mert egy jó eszpresszógép megoldása az viszont legalábbis az én véleményem szerint az milliós tétel. Tehát.
Aha, értem.
Hú, de szerettelek volna még a kávé filozófiájáról megfaggatni, meg...
Hanvas Bélaként nyilatkozni
róla. Igen, szóval azért ez... De nagyon érdekes a technika, a körülmény, meg minden, amit elmondtál, engem nagyon, nagyon magával ragadott, de az időnk elrepült.
Fú, ennyi volt?
Nagyon elrepült, igen. És Hát majd visszahívunk, és akkor a többit majd legközelebb.
Akkor majd a második fejezetben a filozófia. Hát, igen, a filozófia. Megvannak az alapok, úgyhogy...
Igen, hát nagyon sok sikert kívánunk, nagyon és örömet köszönöm. Az új helyen.
Örülünk,
az
eljöttem.
Hát nagyon köszönöm a
meghívást. Jaj, mondjuk már el, hova költözött a pörkölő. Légy szíves.
Igen, ez a Nándorfehérvár út 3640 most az új címünk. Ez egy a 11. kerületben van. És egy...
Nagy 42-es van.
Van 42-es, igen, és a terv az az, hogy azért nyitva legyünk a mindenkinek aki arra téved majd a jövőben, most még azért kialakítások vannak, meg majd belőjük azt a rendes nyitvatartást, hogy ez működőképes legyen, de tényleg az a cél, hogy legyen itt egy kis közösségi tér. A csocsóasztalma megvan.
Uh-huh. Az elmúlt szűk egy órában Nezvá Mátéval beszélgettünk a kávéról, mint az emberi élet egyik fontos szponzoráról és támogatójáról. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönjük, Máté, hogy eljött.
Köszönöm szépen az
időt. Kedves hallgatóinkat pedig két év múlva ugyanebben az időben várjuk vissza a Mária Látióba a 3. kancium műsorában. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Your face I'm looking for on every street.
Harmadik hang.
Hiteles emberek, őszinte beszélgetések, aktualitások a hétköznapok valóságából. Várja önöket két hetente szerdán a két műsorvezető,
Vizi Anita
és Maklár Jákos este 9 órakor a Mária Rádión.